2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont mai közleménye szerint audienciái végeztével Ferenc pápát felvették az Agostino Gemelli klinikára néhány szükséges diagnosztikai vizsgálatra, és hogy kórházi körülmények között folytassák a hörkurut miatt még mindig folyamatban lévő kezelését. A Szentatyán már február 5-én is megmutatkoztak a betegség jelei, erős megfázása miatt nem ő, hanem az egyik munkatársa olvasta fel olasz nyelvű beszédét a szokásos általános kihallgatáson. A Vatikáni Sajtóközpont február 6-án közölte, hogy Ferenc pápa hörkurutban szenved. Az elhúzódó megbetegedés következtében február 12-én is egyik munkatársa olvasta fel olasz nyelvű beszédét az általános kihallgatáson. Most tovább folytatják kezelését a klinikán. A Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészséghez kapcsolódó fiatalok és Forrai Tamás egyetemi lelkész meghívására kötetlen beszélgetésre érkezett Felföldi László pécsi megyés püspök a Pécsi Tudományegyetemen működő lelkészségre. Nyílt, őszinte beszélgetés alakult ki, melynek résztvevői a jövő egyházának képét vázolták fel. Felföldi László püspök örömét és köszönetét fejezte ki, hogy a fiatalok erre a személyes találkozásra és beszélgetésre áldozták az idejüket, amely azt mutatja, mennyire nyitottak és érdeklődőek. A nemzeti kisebbségek védelmének nemzetközi szabályozását meg kell erősíteni, hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó. A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban című kiadvány bemutatóján Budapesten. Az EU úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem szükséges szabályozni, de jó lenne, ha nem csak Magyarországra küldene vizsgáló bizottságokat, hanem magába is nézne, hogy megtette mindent a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében, mondta Szili Katalin. Szeretnénk, ha az EU elismerné, hogy ezzel neki is feladatai vannak, fűzte hozzá. Ismertette, a kiadvány rögzíti a nemzeti kisebbségek uniós védelmének 5 alapelvét. Ezek szerint a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A demokratikus koalíció továbbra is azt szorgalmazza, hogy ne kelljen visszafizetniük a babaváró hitelt azoknak, akiknek elhunyt a házastársuk. Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP képviselője, pénteki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben egy olyan apa és egy olyan anya ügyét is felkarolta, akiknek tragikus hirtelenséggel hunyt el a házastársuk. A bankok pedig követelik vissza rajtuk a babaváró hiteleket. Az EP képviselő szorgalmazta, méltányosságot gyakorolhat bárki, nem tiltja a jogszabály, az államnak pedig kötelessége, hogy a gyengék oldalára álljon. Magyarország mindig aggodalommal követi a Németország súlyos biztonsági kihívásairól szóló híreket, amelyekből az utóbbi időszak során volt bőven. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az előző napi müncheni gázolásra reagálva a mai napon Miskolcon. A tárcavezető leszögezte, hogy hazánknak érdeke az, hogy Németország erős és stabil legyen. Már csak azért is, mert minél jobban megy a német gazdaságnak, annál kedvezőbbek a körülmények a magyar gazdaság növekedésé. Is. A politikus hozzátette, nyilvánvalóan ezek a súlyos biztonsági kihívások súlyos politikai hibákra vezethetők vissza, azonban mindezek kezelésére a német embereknek majd jövő hétvégén lesz lehetőségük, tette hozzá. Március 30-áig látható az Őslény körút 16 című kiállítás a fővárosi állat- és növénykerthez tartozó biodomban, ahol az életnagyságú mozgó dinoszaurusz modellek mellett VR élmények, interaktív ásatás és különféle ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket, közölte a fővárosi állat- és növénykert az MT-vel. A díszkertészek a korábbi támogatások mellett új speciálisan az ágazat igényeihez igazodó konstrukciókra is pályázhatnak idén, mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének Tapolcán tartott konferenciáján. Farkas Sándor kiemelte, hogy a díszkertészek munkája életünk mindennapjaiban tapintható, de sokan természetesnek veszik a közparkok, nyilvános kertek rendezettségét, gondozottságát, így érdemes nyitott szemmel járni ezeken a helyeken. Végül az időjárásról. Északnyugat és délkelet felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a középső és déli megyékben erősen felhős, borult marad az ég. A havas eső, havazás a déli-délkeleti tájakon fokozatosan megszűnik, de a középső tájakon még tovább tarthat. Az éjjeli hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek, ugye én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz ránk, és nem lesz többé Stockholm-szindrómánk. Remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Hogy rosszul mérem fel, mérem fel. Van úgy, hogy alig érem el,
alig érem el.
Van úgy, hogy szétszakad az élet,
az élet.
Nélküled már semmit nem érek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek. Én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játszol.
Tandemben zuhanunk, ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a Titanicon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy. Hát ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapbát, szárpósz helyett, főzd le az agbát a tüneteken. Tudod-e, mi visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi, de életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyihez akarlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz.
Te vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz több, és Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem, nem ment el a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játék.
Csak életben lenni.
Beléd szerettem,
boldog fel.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
boldog fel.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
beléd.
Beléd szerettem, ez van. Ez volt, ez lesz.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. február 14-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Krész Bálta nevében is szeretettel köszönti Önöket, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-2026-os tanévének képzés kínálatát. Szólunk még az EGRI Büntetés Végrehajtási Intézet búcsúztató ünnepségéről, valamint az EGRI Vár idei fejlesztéseiről is hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Elérkezett ebben az évben is a február 15-e véghajrája, hiszen ugye évfélig kell leadni a különböző felsőoktatásokba a jelentkezést, ilyenkor évről évre megszokhatták a hallgatók, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéskínálatáról Kaloni Szűcs Erzsébet oktatási főigazgatóval beszélgetünk. Én már nyilván előzetesben tájékozódtam, hogy milyen lehetőségek vannak, mindig érdekelnek az új szakok, új képzések, amiről mi már többször beszéltünk, most csak egyet kiragadok, ugye a pszichológia, ami mindenképpen én azt gondolom, egy nagy sikernek könyvelhet el az egyetem, de hát ezen kívül számos újítás várható. Kezdjük az elejéről, milyen képzések lesznek, hány karon szakon.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem népszerűségéhez mindig hozzátartozik az, hogy nagyon színes a képzési kínálat. 12 képzési területen hirdettünk 2025-ben alapszakokat, mesterképzéseket, felsőoktatási szakképzéseket. Ez több mint 36 alapszakot jelent egyébként. 9 felsőoktatási szakképzés és számos mesterképzése van már az egyetemünknek. A tanárképzés mellett, hiszen az osztatlan tanárképzések is mesterfokozatot nyújtanak. Új képzési terület a műszaki képzési terület. Itt a műszaki menedzser alapszak az, ami először indul Egerben. 2025-26-os tanévben az informatikai karunk által meghirdetett képzésről van szó, önálló hatáskörben. Ezt most azért hangsúlyozom, mert Jászberényben, szeptemberben elindult már egy gépészmérnök képzés, de az a képzés a Jászberényi kampuszunkon az Óbudai Egyetemnek a képzése, és ezt hirdetik egyébként a 25-26-os tanévre is az Óbudai Egyetem, tehát aki Jászberényben szeretne gépészmérnökként tanulni, az az Óbudai Egyetemet kell, hogy megjelölje. Az egyetemünknek immár 6 kara létezik. Február 1-én megalakult a művészeti karunk önálló karként, viszont a felvételi tájékoztató, ami már decemberben megjelent, még a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar együttesen tartalmazza az összes művészeti, művészetközvetítői és bölcsészettudományi alapszakokat, tanárképzéseket. A pszichológia alapszak a pedagógiai kar új képzése, amit az idén még csak nappali tagozaton hirdettünk meg a tovább tanulni szándékozóknak. Úgy gondolom, hogy miután ez egy országosan igen népszerű képzés, ezért sok jelentkezőt fog vonzani Egerbe is ez a típusú képzés. Miután a pszichológiai intézetünk évek óta, évtizedek óta a tanárképzést, a pedagógus képzést erősíti, és ott végez szakmai munkát, én úgy gondolom, hogy már időszerű volt a pszichológia alapszaknak az indítása az intézményünkben. Több humán erőforrás fejlesztés is zajlott a karon, ami alapját adja annak, hogy egy színvonalas képzés indulhasson el szeptemberben.
Az intézmény fő bázisa ugye a tanárképzés, amely tényleg évtizedek óta meghatározó. Most a tanárképzésen belül, mert ugye itt most minden egyéb más szakot említettünk, ugye műszaki menedzser, pszichológia, stb. A tanárképzésen belül lesznek-e újabb lehetőségek nappali levelező képzésben, akár más kampuszokon, illetve lesz olyan képzés, amit valószínűleg nem is fogtok tudni elindítani.
17 közismereti tanárszakja van az egyetemünknek, ezeket csak is szakpárban hirdethetjük osztatlan képzésben, tehát azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, két szakos képzésben kell, hogy elvégezzék ezt. Ezen kívül két szakmai tanárszak van az egyetemen, a közgazdásztanár, ami egy szakos képzés, illetve a pedagógia tanárszak, amelyet viszont csak is mesterképzést követően lehet két fél éves képzésben választani. A tanárképzést rövid ciklusú formában is hirdetjük azok számára, akik vagy alapfokozattal rendelkeznek, vagy már van tanári végzettségük, vagy valamilyen pedagógus végzettségük. Ezek a képzésidők 2-3 vagy 4 fél évesek, attól függ, hogy milyen előképzettséggel érkezik a szakra a jelentkező. Nagyon fontos, hogy a rövid ciklusú tanárképzés az ingyenes mindenkinek, akkor is, hogyha már nincs támogatott fél éve, ha még rendelkezésre áll támogatott fél év, akkor pedig nem fogyasztja ezen a képzésén a támogatott fél éveit a hallgató. Az fontos újdonság, hogy 2024. szeptemberében elindult egy pilot képzés az osztatlan tanárképzésünkben, amit 25. szeptemberében már a rövid ciklusú tanárképzés is kiterjesztünk. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóink nagyobb óraszámban vesznek részt a köznevelési vagy szakképző intézményekben, a gyakorló iskolánkban, illetve azokban a partneriskolákban, amelyekkel együttműködési megállapodást kötött az intézményünk. Már az első fél évben a hallgatóink iskolákat látogatnak, megismerkednek már pedagógus szemszögből az iskola világával, az osztálytermi közösségekkel, megismerkednek az iskolai dokumentumokkal, majd több tanítási gyakorlaton is részt vesznek, ahogy említettem, vagy a gyakorlóiskolában, vagy pedig a partnerintézményeinkben. Ennek a pilot programnak a lényege az, hogy a gyakorlati képzést legalább 25%-ban jelen legyen a képzés során, illetve vonjunk be olyan köznevelésben tanító pedagógusokat is az egyetemi képzésben, akik a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv fő ismérveit bevonzák a disziplináris, a szakmai tartalmakba, tehát megbízással különböző órákon részt vehetnek köznevelésben oktató pedagógusok is. Ez egy olyan pilot program, amit Magyarországon 3 egyetem, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen kívül a Nyíregyházi, illetve a Debreceni Egyetem képvisel. Közösen dolgoztuk ki az elmúlt évben ezen tanárszakoknak a képzési és kimeneti követelményeit, és határoztuk meg azokat a szempontokat, amelyek alapján egy gyakorlatorientált és értékközpontú tanárképzést indíthattunk el 24. szeptemberében.
Vannak olyan szakok, ami ugye Eger frekventáltságához illően ugye szülészborász képzés, turizmus, ezek úgy, ahogy évek óta mennek, változatlanul lehet ezekre a szakokra jelentkezni, bővült-e ezen a területen a kínálat?
Ebben az évben új szakról nem tudok beszámolni, de az egyetemünk vagy mindig folyamatosan kikéri a helyi vállalkozások, a társadalmi igényeknek a szükségleteit, és ennek megfelelően alakítja a képzési kínálatát. Új szakokat nem, de új specializációkat az alapszakokon belül mesterképzésekben is indított az intézményünk. Itt elsősorban az informatikai képzésekre koncentráltunk, illetve a gazdaságtudományi képzésekben is új specializációkat fogadott el a szenátusunk, és ilyen módon vonzóbbá tettük a tanterveinket, illetve mindenképpen az ipari vállalkozásoknak az igényeinek megfelelő képzéseket bonyolítunk le a felsőoktatásban. Nagyon sok vállalati szakembert is bevonunk a képzéseinkbe, tehát az egyes órákon részt vesznek, és a mindennapi életből hoznak példákat. A duális képzéseinket is fejlesztettük, egy RRF-es projektből külön ösztöndíjat biztosítunk a duális képzésben tanuló hallgatók számára. Az idén először végeznek technikumban diákok. 2020-ban a szakképzési törvény alapján elindultak a technikumi képzések, amelyek 5 évesek, tehát 2025-ben végez az első évfolyam. Ha szakirányban tanul tovább egy diák az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, akár informatikai, akár gazdaságtudományi vagy műszaki területen, ebben az esetben a szakmai vizsga eredménye alapján felvételi pontszámot tudunk meghatározni. Ez azt jelenti, hogy a szakmai vizsga 100%-os értéke lesz, ennek a 4-szerese lesz a jelentkezőnek a felvételi összpontszáma. Ebben az esetben a közismereti tantárgyak nem játszanak szerepet. Ez egyébként egy nagyon jó lehetőség a technikumban érettségiző diákok számára, hiszen nyilván az érdeklődési körüknek megfelelően tanultak tovább, és a szakmai vizsga eredménye, a tapasztalatok azt mutatják, hogy igen jók. Tehát ilyen esetben jó eséllyel kerülnek be ezekre a képzéseinkre a tanulók.
Folytatjuk a beszélgetést Kalóné Szűcs Erzsébettel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatójával.
Elhangzott ez a többletpontok kifejezés, ez nyilvánvalóan nagyon fontos információ itt a felvételi jelentkezésnél, ugye, hogy a diák mérlegelje, hogy azért milyen lehetőségei vannak. A többletpont számításnál, tehát ugye középszintű érettségi, emelt szintű érettségi, az emelt szintű érettségi ugye az utóbbi pár évben intézménye dönthette el, hogy kéri, nem kéri. Ez most a 2025-26-os évben itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy lesz nyelvvizsga kérés. Nyilván ezekben vannak állami döntések, meg van az egyetemnek saját privilégium eldönteni, hogy mit vár el a pontokhoz.
Igen, a jogszabály már 2 éve nagy lehetőséget, szabadságot biztosít az egyetemeknek, hogy eldöntsék. Egyáltalán a jelentkezéshez kérnek emelt szintű érettségit. Ez az egyik fontos eldöntető kérdés, hiszen a jelentkezéssel egy időben az érettségire való jelentkezést is le kell bonyolítani a középiskolában a diákoknak. Az egyetemünk az anglisztika, illetve az angol nyelv és kultúra tanára szakkal társított osztatlan tanári szakok kivételével nem vár el a jelentkezés az emelt szintű érettségit. De azért nagyon sok helyen, ahol megfordultam középiskolákban, vagy találkozom középiskolás diákokkal, mindig elmondom, hogy bár nem kötelező a jelentkezés az emelt szintű érettségi, de mindenképpen sokkal nagyobb eséllyel indul az, aki emelt szinten érettségizik abból a tárgyból, ami az adott szakhoz előírt vagy választható érettségi tárgy. Ugyanis a középszintű érettséginek csak a 2/3 lesz felvételi pontszám. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki középszinten 90%-ra, tehát egy nagyon jó eredménnyel érettségizik, annak a 2/3, azaz 60 pont lesz felvételi pont. Ha emelt szinten érettségizik ugyanezen tárgyból valaki, és miután az tudjuk azért, hogy magasabb szintű követelmény, és tegyük föl 50%-ra teljesíti az emelt szintű érettségit, akkor az 50 felvételi pontot ér, tehát 1:1, de kap hozzá további többletpontot intézményünkbe, ha jelentkezik, akkor 50 többletpontot kap. Tehát egy 50%-os emelt szintű érettségivel összesen már 100 pontot ér el, míg egy 90%-os középszintűvel 60 pontot ér el a jelentkező. Ezért szoktam azt mondani a diákoknak, hogy próbálják meg az emelt szintű érettségit, mert nagy valószínűséggel jobban járnak vele, még akkor is, hogyha ez nem követelmény az adott intézményben vagy az adott szakon. A másik nagyon fontos a nyelvvizsga. A nyelvvizsga egy többletpont adható, legalább B2 szintű nyelvvizsgát kell teljesíteni, tehát B2 vagy C1, azaz közép vagy felsőfokú nyelvvizsgáját ad az intézményünk többletpontot. Ezt megint csak az egyetemek maguk határozzák meg, hogy hány pontot ér. Azt tudni kell, hogy egy nyelvből csak egy jogcímen kaphat többletpontot a jelentkező, tehát ha van B2 és C1-es szintű nyelvvizsgája, és mondjuk angolból, akkor csak is a felsőfokú nyelvvizsgáját kaphat többletpontot. És számos jogcímen adunk többletpontot. Miután katolikus egyetem vagyunk 2021-től, ezért azok a diákok, akik egyházi fenntartású középiskolában érettségiznek, többletpontra jogosultak. Ha hittan tantárgyból legalább 4-es érettségi eredménnyel rendelkeznek, ez egy újabb többletpontot jelent. Ha önkéntes munkát végeznek az egyháznál, szintén újabb többletpontot kaphatnak, azt azonban nagyon fontos tudni, hogy maximum 100 többletpontja lehet valakinek, ez jogszabály, ez minden egyetemen így van. Tehát ha nyelvvizsgával, önkéntes munkával, egyházi intézményben zajló érettségivel együttesen már 110 vagy 120 pontja lenne a jelentkezőnek, akkor is legfeljebb 100 pontot tudunk elszámolni intézményi többletpontként, viszont ez olyan nagyságrendű összeg az 500 pontos rendszerben, amellyel már jobb eséllyel indul a felvételi eljárásnak a tanuló.
Az ilyen jellegű többletpontok, ezek intézménye válogatja, hogy ki mire adja. Tehát mondjuk itt jelen esetben ugye az egyházi fenntartásból eredendően számos lehetőséget, ugye hittan érettségi önkénteskedés, de mondjuk ami nem állami fenntartású egyetem, ott is önkénteskedéssel vagy bármivel lehet mondjuk pluszpontot szerezni. Tudom, hogy ezt egyetemre válogatja.
Igen, nem véletlenül nevezik intézmény többletpontnak, minden intézménynél más és más jogcímek szerepelhetnek, ezért érdemes az egyetemek honlapján megkeresni a felvételizőknek szóló menüpontot, és ott rákeresni az intézményi többletpontokra, mert ez valóban minden intézmény más. Vagy ha ugyanazon jogcímen is mondjuk egy tanulmányi versenyért, vagy egy emelt szintű érettségért, lehet, hogy az egyik helyen 50 többletpontot adnak, míg a másik helyen csak 20 pontot, vagy esetleg 80 pontot. Tehát ez most nagyon meghatározza az egyes intézményekbe való bekerülést. képzést, és én ezért szoktam mondani, hogy nem is érdemes összehasonlítani a ponthatárokat sem, hiszen ugyanazon teljesítményért az egyik egyetemen 20 pontot, a másik helyen meg 80-at kaphat a jelentkező, tehát ilyen módon majd ez a ponthatárt is meg fogja szabni, hiszen ott mindig a felvételizők teljesítménye alapján, a rangsor alapján alakul ki a felvehető létszám utolsó emberének a pontszám adja a ponthatárt, tehát ez nem mérvadó, hogy az egyik helyre könnyebb bekerülni, a másik helyre pedig nehezebb esetleg. Mindenképpen jól kell érettségizni, és minél több intézmény többletpontra szert tenni. Az egyetemünk is hirdet egyébként intézményi többletpontért önkéntes munkát. Az egyetemünk több szervezeti egysége, például a könyvtárban is lehet önkénteskedni, legalább 30 órát, ha teljesít a diák, ebben az esetben intézményi többletpontot kaphat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre történő jelentkezése során.
Még praktikus tanácsok, amelyek segíthetik ugye a felvételi leadást, mert azt gondolom, hogy akit ez érint, ugye szülők, pedagógusok, meg hát nyilván az intézményekben is vannak erre szakosodott segítők, tudják a feltételeket. Mi az, ami esetleg hiba kód lehet, hogyha használtok ilyen kifejezést, tehát ugye felvi.hu-n keresztül történik ugye a regisztráció és elindítani az eljárást. Nagyon fontos a végén a hitelesítés, ilyenekre emlékszem. Van ezeken túl nagyon fontos odafigyelni való?
A hitelesítés tavaly óta már a dátum a február 15-e éjfél. Tehát amíg a jelentkezést be kell nyújtani, addig a hitelesítésnek is meg kell történnie, és ugye most januártól az ügyfélkapu plusz indult el, tehát akinek még nincs ügyfélkapu plusza vagy a DÁP, digitális állampolgárság elektronikus felülete, mindenképpen intézze el a jelentkező, hiszen csak így módon fogja tudni hitelesíteni. Az ügyfélkapun keresztül nincs már nyomtatott lehetőség. Az nagyon fontos, hogy 6 helyre lehet jelentkezni összességében. Az első 3 jelentkezés az ingyenes. Nagyon sokan szoktak később gondolkodni, hogy nem jó sorrendet állítottak föl. Ez nem probléma, egy alkalommal lehet sorrendet módosítani, július 9-éig lesz erre lehetőség, de ez nagyon fontos, hogy csak egy alkalommal. Több telefont kaptam a napokban, hogy például külföldi bizonyítványt még hitelesítetni kell, fordítatni kell, már nem lesz kész február 15-éig, ez nem probléma, hiszen július 9-éig minden dokumentumot fel lehet tölteni. Nem szükséges feltölteni az érettségi és nyelvvizsga bizonyítványt, ha 2006 után keltezéssel látták el, viszont a korábbiakat mindenképpen fel kell tölteni. Én nagyon kérem, hogy mindenki töltse fel a középiskolai bizonyítványát is, tehát a 9-től 12-ig évfolyamig, vagy ha 0. évfolyam volt, akkor 13., sőt, technikumban 13 évfolyam van. Minden oldalát töltsék fel a középiskolai bizonyítványnak, mert ennek nincs központi adatbázisa. Az érettségének és a nyelvvizsgának van, de a középiskolai bizonyítványnak nem. És ahogy megnéztem 2024-es felvettjeinket, miután nem kötelező az emelt szintű érettségi az intézményünkbe, ezért nagyon sok középszinten érettségizett diákunk úgy került be, hogy tanulmányi pontot is számolt neki a program, és ehhez adódott hozzá az érettségi pont, mert hogy a tanulmányi pont, ami a 2 utolsó évvéges osztályzatból tevődik össze, meg az érettségi átlagából, az magasabb pontszámot eredményezett, mint az érettségi pont. Pont azért, mert a középszintű érettségi harmadolódik a felvételi pontszám átalakulásához. És ha valaki nem tölti fel a középiskolai bizonyítványt, az nem hiánypótlásra szorult dokumentum, de ebben az esetben biztos, hogy nem fog számolni a program neki. És azért kérjük már a 9-től, mert vannak olyan tantárgyak, amit 9-10. Osztályban tanult egy diák, mondjuk földrajzot egy gimnáziumban, akkor a 9-10. Osztályzatot veszi figyelembe a program. Nem kell megjelölni, hogy miből számoljon a program felvételi pontot, mert minden módon kiszámítja, és a legjobb pontszám kerül rögzítésre.
Ezen információk hallatán nincs más dolga tényleg izguló szülőknek és diákoknak, mint hogy figyelmesen mindent kitöltve, és tényleg az utolsó kattintásig megnézzék, hogy sikeres feltöltés, vagy valami ilyesmi zöld pipa fog megjelenni. Hát én azt gondolom, hogy nagyon hasznos információkat kaptunk, és hát hajrá mindenkinek, akit most ebben az évben érint a felvételi. Kaloni Szűcs Erzsébet, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
búcsúztató ünnepségen köszöntek el az EGRI Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói munkahelyükről. A nem hivatalos programot Györfi Lajos, egykori biztonsági főfelügyelő szervezte. Most ő beszél a részletekről.
Mint a sajtó információ alapján, amit a sajtónak leadtak híreket, a korszerűtlenség miatt, a rossz állapot miatt került a EGRI börtön bezárása, ami több intézetet érinti. Nyilván emellé még szól a gazdaságtalan működése, nyilván a nagy intézetek működését preferálják a mai büntetéshajtás világába. Sajnos is ezért került a egyik intézet, az EGRI is bezárás alá.
A dolgozók ezt hogyan érték meg? Ezt ugye a rendezvényen is, ezen a, ha úgy tetszik, búcsúztatón is azért hangot adtak ennek.
Hát az EGRI állomány alapjául egy kimagasló teljesítményújtó állomány volt, akik mindenki szinte azt kell mondani, hogy 100%-osan hajtották végre a rájuk bízott feladatot, ismerték napi szinten is. Hogy érték meg? Hát idős állomány, mármint úgy értve, hogy szolgáltatásítésbe, azért azt kell mondani, hogy az EGRI állomány 15 és 30 év között szolgáltérővel rendelkezett, ez körülbelül 70%-a volt, úgyhogy valaki azt kell mondani, hogy fiatal 18-20 éves kora óta ebbe dolgozott, úgyhogy ki úgy élte meg, valaki tudta leplezni, de nyilván valaki nem, voltak, akik szihésen elmentek betegre, úgyhogy mindenkit rosszul érintett globálban.
Mi volt ezen az eseményen, ezen a múltszombati eseményen, mi történt?
Igazából ennek az volt az apropója, hogy túlságosan nagy búcsúztató nem történt az állomány felé. Nagyon szerették volna, hogyha az állomány, hogyha valamilyen úton, módon egy sokkal tisztességesebb búcsúztatás kerül végrehajtásra. Nyilván a fejemben már több hónapja megvalósult ez, hogy én csak saját magamnak, hogy oda hívni egy zenészt. Nyilván én ezt másodjára jön át, a EGRI laktanya, ahogy bezárt, én úgy kerültem, mentem át a büntetéshajtáshoz, és akkor ennek apropójából így ez megszületett a fejembe, hogy hát majd egy zenészt fogadok, és akkor elmegyek oda saját magamba, eljátsz a szilenciumot, és akkor végülis én így elbúcsúzok ettől a rendvédelmi szertől, és hogy teltek múltak az idők, a terveimet elmondtam egy-két kollégának, és akkor megerősítettek, és körülbelül ez egy 3 héttel ezelőtt derült ki egy olyan kollégától, aki nyilván ő is jól leplezte a börtönbezárásból edődő, mondhatnám azt, hogy más mutatott, mint amit a lelkében volt, és ezáltal ő erősített meg azzal, hogy ebbe, hogy csináljon meg, mert ha én ezt megcsinálom, akkor ő is szeretne részt venni. És innen jött, igazából konkrétan 3 hete döntöttem el, hogy erre akkora igény van, hogy ezt én se hittem volna. És innentől kezdve nyilván már nem lehet az, hogy na, akkor egy zenész oda jön, eljátsz, és akkor sziasztok, ennyi volt. Nyilván akkor már kitaláltam ezt, hogy egy halk sziréna szóval búcsúzunk, azzal kezdjük. Nyilván a kettes iskola a gépjárműbe, zsákutcába a gépjárműbe a Zsilipnél, mondom, ott nem zavarjuk a forgalmat, a járókelőket, úgyhogy ott kezdődött egy sziréna szóval, mondtam egy pár gondolatot, egy idézetet, és akkor utolsó járőrzés keretein belül az intézet elé sétáltunk, ott gyertyagyújtás, lakatfelhelyezés a kerítésre, és akkor a szilencium. Igazából lett volna még egy tervem is, de ami meg is valósult, a galamb eresztés, de sajnos nem tudtunk galambokat szerezni, a pikantéria az volt, becsuktuk a vaskaput, idézőjelben kinyitottam, becsuktam ennek a hang hatására, a tetőn voltak galambok, és felrepültek, úgyhogy még a galambok is végül ott voltak, amit szintén jó ötletnek tartott mindenki, és megvalósult ez is.
Paramétereivel hogy lehetne jellemezni a néhai EGRI börtönt? Hány fogvatartott volt, hány dolgozó volt?
Nyilván az évek alatt, alapjában 1908-ban adták át az épületet, akkor 123 fő volt. Nyilván itt az évek alatt azért persze a bűnüldözés nőtt, mindig nagyobb létszám volt, majd a sok fogvatartotti pereskedésből 200 fölött is voltunk, 250-260-an is, nyilván túl zsúfolt voltak a börtönök, a mi börtönünk is. Végül 140, ha jól emlékszek, 143 fő volt, vagy 147 fő volt a maximálisan elhelyezhetett fogvatartottak száma, de a utóbbi időben ezt is túlszárnyaltuk, szóval most is elértük majdnem a 200 körülit a bezárás előtt, úgyhogy durván egy ilyen 200 fővel dolgoztunk mindig a fogvatartotti állományba. Ebben voltak elítéltek, előzetes, igazából, mint régen is, ő női börtön volt, az egri börtön. Persze megyébe csak ez az egy börtön volt, az előzeteseket is ide helyezték, most már az előzeteseket letartóztatottaknak hívják, és így lett nekünk egész magas létszámunk, hogy a letartóztatottak is, akiknek még nem zárult le a büntető eljárás, itt voltak. Az állomány egy ilyen 100 körüli létszámmal volt, ebben nyilván voltak riasztosok, közalkalmazottak és hivatásosok.
Thank you.
Hosszú idő után folytatódik az EGRI vár állag megóvása és felújítása, amelyhez a Lázár János tavaly novemberi látogatásakor született megállapodás értelmében 1 milliárd forintot biztosít az építési és közlekedési minisztérium. Így egy új, 10 éves együttműködési megállapodást köt az EGRI vár fejlesztésére a város és a magyar kormány. Mindezek eredményeképpen elkezdődhet a jelenleg a látogatók elől elzárt tömlöcbástya, a Dézsma pince megsüllyedt szellőzőjének megerősítése, valamint befejeződhet a 2021-ben támfalomlást szenvedett szép bástya teljes körű helyreállítása. A felújításról először Wagner Ákost, Eger polgármesterét hallják.
Mi a kiindulási alapunk ennél a várfejlesztésnél? Ugye mindenki tudja, hogy a Modern Városok programjában tovább ment volna a várfejlesztés az elmúlt években. A Modern Városok programban lett volna a várnak egy tovább fejlesztés, ami ugye a forrásvesztés, egy 11 milliárdos forrásvesztés miatt elmaradt. Ebből viszont következett az, hogy a várnak a fel nem újított részén keletkeztek olyan pótlólagos beruházási igények, amelyek az állag megóvását hivatottak javítani, és ugye maga a Heves Vármegyei Kormányhivatalnak az építésügye és örökségvédelmi főosztálya, és annak építési osztálya, majd a sajtóanyagban benne lesz a pontos név, ő gyakorlatilag folyamatosan monitoringozza a műemlékeket, így a nemzeti emlékhelyünket, a magyarság tudatunk részét, a EGRI várat is, és a fenntartó önkormányzatot kötelezte bizonyos részeknek, bizonyos várrészeknek a pótlólagos felújítására, ez a tömlözbázsja és a Dézsma pince. Ez gyakorlatilag október 1-én, mikor beléptünk a hivatalba, akkor kaptunk meg a kormányhivataltól ezt a hatósági kötelezést a pótlólagos felújításra. Ez körülbelül a kollégák megbecsülték a nagyságrendjét, ez egy olyan 400-450 millió forintos beruházást igényelt volna. Ezt ugye jelen 2024-ben semmiképpen, de a 2025-ös költségvetésből sem Eger megyejogú város önkormányzata nem tudta volna megvalósítani, hiszen ezt a működési forrásból vette volna el, tehát még tovább nehezítve a 2025-ös költségvetési helyzetet. Ezért, mikor 2024. november 7-én miniszter úr hozzánk látogatott, az egyik téma az EGRI vár fejlesztése volt, ebből a megközelítésből, hogy Eger megyejogú város számára túl nagy terhet ró a várnak az elmaradott fejlesztésének a pótlása, ezért miniszter úr ekkor ajánlott nekünk egy 10 éves fejlesztési ütemet, amelynek az első lépcsője az volt, hogy már 2024-re biztosítja nekünk ezt az bizonyos 1 milliárdos forrást. Ugye november 7-én volt a megállapodás szóban, ennek a kidolgozása írásban úgy alakult, hogy december 16-án írtuk alá a támogatói okiratot, és maga az a 1 milliárdos forintos forrás december 19-én, ha becsukja a szemét mindenki, az egy csütörtöki nap volt a karácsonyi hét előtt, csütörtökön érkezett meg a város számlájára úgy, hogy pénteken még dolgozott a hivatal, hétfőtől igazgatási szünet volt januárig, tehát ez a 24 évre való felhasználása lehetetlen volt. Ezért a gazdasági iroda teljesen felelősen azt a döntést hozta, vagy azt a döntést hoztuk, amit a közgyűlés meg is erősített januárban, hogy ennek a forrásnak közel a felét államkötvénybe elhelyezzük és dolgoztatjuk, és az ebből bejövő plusz forrásokat is majd szintén a várnak a fejlesztésére fogjuk fordítani a 2025-ös esztendőben.
Thank you.
várrekonstrukció szakmai tartalmáról és a műszaki információkról Bori Attillát, az EGRI polgármesteri hivatal területfejlesztési referensét hallják.
Fontos azt kiemelni, hogy a támogató okirat aláírásra került, a fejlesztési forrás az önkormányzat számláján van, és egy 10 éves együttműködési megállapodást fogunk az EKM-mel aláírni az önkormányzat részéről, amelyben az Építési és Közlekedési Minisztérium bizonyos feladatokat ezekhez a fejlesztésekhez bevállalt, átvállalt az önkormányzat részéről. Itt lehet látni, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium vállalta ennek a fejlesztési elképzelésnek a tervellenőrzési, költségvetési szakértői, műszaki ellenőri tevékenységet, projektmenedzsment támogatást, illetve az örökségvédelmi szakértést ebben a tekintetben. Ez egy nagyon nagy segítség az önkormányzat számára, ezek mind-mind pénzbe kerültek volna az önkormányzat részére. Hogy mire is fogja felhasználni az önkormányzat az 1 milliárdos támogatást. 2 nagy pontot szeretnék kiemelni, ugye a polgármester úr elmondta, hogy az örökségvédelmi hatóság, a Vármegyei Kormányhivatal 2024 márciusában egy szakértői szakvélemény elkészítését kérte a Tömlöcbástyár, illetve a Dézsma pincére, mindjárt mutatok róla képeket és helyszínrajzot, és a szakvéleményben rögzítettek alapján kötelezte az önkormányzatot az azonnali helyreállításra, és az azonnali helyreállításon túl további beavatkozások megtételére. Az is egy ismert tény, hogy 2021-ben a Szépbástya délnyugati támfala leomlott, ennek a támfalomlásnak az azonnali helyreállítását is elvégezte az önkormányzat önerőből és belügyminisztériumi támogatásból, de ez a beruházás még nem fejeződött be, közel 90%-án áll ez a bástya jelenlegi állapotában. Erre a 2 örökségvédelmi kötelezésre, erre a 3 helyszínre fogjuk felhasználni ezt a támogatást. Ugyanakkor a támogató jogirat magában foglalja azt, hogy az elmúlt években meg nem valósult támogatásokból, így mint a Nemzeti Kastély és Várprogram, illetve az említett Modern Városok program keretén belül meg nem valósult elemekből, illetve azokból a fejlesztési elképzelésekből, illetve tervezendő fejlesztésekből milyen ütemben és milyen újragondolással fogja a Dobó István Vár Múzeum, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az önkormányzat ezt a következő 10 éves időszakra vonatkozó ütemeket felhasználni, újra gondolni és ütemezni. Első ütemben jelenleg az örökségvédelmi kötelezéseket kell az önkormányzatnak végrehajtania. És hogy miről szól ez a kötelezés? 2 kötelezés van az önkormányzat részére, 3 helyszínen. Az első a Tömlöcbácsi az északnyugati sarokban, a másik a Dézsma pincét a Várudvar közepén. Ez egy 600 négyzetméteres, 2 szintes pincerendszer. És hogy néz ki a Tömlöcbácsi jelenleg? A délnyugati részen és a nyugati várfal sétány jelenleg egy zsákutcaként üzemel, így a vár körbejárhatósága nem megoldott. Belülről omlás és baleset veszélyes, ugyanakkor a délnyugati várfal sétány felé is ez a fal veszélyt jelent. Jelenleg le van kordonozva, de el fogjuk keríteni, hogy véletlenül sem történjen baleset. Itt azonnali beavatkozásokra is sor fog kerülni, illetve ütemezetten a teljes helyreállítása jelenlegi állapotában a Tömlöcbástyán. A Dézsma pince szellőzője jelenleg a felső várudvaron, körbekerítve egy 100 négyzetméteres belépési tilos táblával. Ez egy 5 méter átmérőjű szellőző kürtő a 600 négyzetméteres pincerendszerben. Ugye a Szépbástyát 2021-ben az önkormányzat helyreállította, nem egy szép kép, de statikailag 100%-ig biztonságos. Az azóta eltelt időszakban a Szépbástyán monitoringozási rendszert építettünk ki, tehát mérjük a bástya teljes területét és falazatát süllyedésben, billenésben, mindenféle elmozdulásban, illetve a hétfői nappal felvonult egy statikai brigád és fal feltárásokkal többek között ezeket a repedéseket és azokat a statikai mozgásokat jelenleg feltárás alapján végzik. Amennyiben elvégeztük ezeket a hatósági kötelezéseket, akkor a következő ütemben az északi bejárót és a parkoló felújítását, illetve hogyha marad még forrás, akkor az alsó várudvar rendezését is szeretnénk elvégezni. Ugye jelenleg ezek az áldatlan állapotok láthatóak, mint a parkoló tekintetében és mint az északi bejáró tekintetében, úgy is, hogy ez a várfal sétány almagyar-dombi része baleset és életveszélyes lesz hamarosan. Az alsó várudvar az építkezések után így maradt sajnálatos módon, ennek a környezetrendezését és a zöldítését szeretnénk elérni. Mindezt úgy szeretnénk megtenni, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával együttműködve a Dobó István Bár Múzeummal, újra gondolva és a priorizálást tekintve műszaki beavatkozásokat felül-felül vizsgálva évről évre ezeket a beruházásokat szeretnénk végrehajtani, úgy, hogy a vár méltó környezetét tudja mutatni a látogatók számára.
A vár állagmegóvásának fontosságáról és okairól dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója beszélt.
Szakmailag miért fontos nekünk ennek a megvalósítása? Ugye Attila már kitért arra, hogy gyakorlatilag lassan 5 éve le vannak zárva olyan területeink, amelyeket a látogatók nagyon nagy szeretettel használtak, és ezeket folyamatosan hiányolják is. Én úgy gondolom, hogyha sikerül ezt a következő turisztikai szezonra, ami nem az idei, ami ugye egyébként április 1-jével indul nálunk, a következő turisztikai szezonra megoldani, akkor egyrészt a Tömlöc és Földbástya bejárhatósága lehetővé válik majd, lehetségessé válik. Ugye körbejárható lesz a nyugati várfal sétány felől a vár, és ugye újra a palotáig lehet majd közlekedni, és ugyanígy a Szépbástya káváriája, illetve a Szépbástyán lévő keresztek és onnan a kilátópont is látogatható lesz, ami ugye elengedhetetlenül fontos, azt gondolom, a látogató élménybe, így sok helyen vissza kell fordulnia most a látogatóknak. És hát mi annak csak kifejezetten örülünk, hogyha a beközlekedés az északi oldalon és az alsó várudvar is megújul, hiszen ez is a zöldítés irányába visz majd minket.
Az elhangzott összeállításban előbb Wagner Ákost, Eger polgármesterét, majd Bori Attillát, az Egri polgármesteri hivatal területfejlesztési referensét, végül pedig dr. Ringert Csabát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A mai adás készítői Klész Beáta és Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Magányosak leszünk, magányosabbak, mint voltunk ezelőtt, bármikor én azt itt megfogadom, hogy nem viszlek el még egyszer magammal az égbe, de a mélybe sem rángattalak.
Mintha nem volna másom, addig még magamról ki nem találom, hogy ki is lehettem volna, én nélküled, bocs, hogy helyettem.
Így végül te szívod meg.
És ha már elrontottam, el is mondom.
Jó lett volna talán annyira más lenni,
de ugyanannyira más lett már mindenki.
Jó lett volna a keresést lezárni, tudni mit keresünk, és azt megtalálni. De annyira kerestük, hogy végül látod, nem találtunk más, csak egy plakátot.
amin azt írja,
még egyszer indulj el, még egyszer higgy bennem, még egyszer állj velem, még egyszer dőlj neki, még egyszer bírd ki, bírd ki, bírd ki, még egyszer bírd ki.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.